Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit FM-en.
És elindul a Bázisugrás ismét itt a 92.9-en a Spirit FM-en. Vendégünk Marod Gáspár, a Nemzeti Fejlesztési Igazgató, és dr. Fajék Inga vezérigazgató, aki a Védelmi Beszerzési Ügynökséget vezeti. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és egy kicsit beszélünk magának az ügynökségnek a létrejöttéről, illetve arról, hogy mi is a cél. Mi volt az alapkoncepció? Hagy kezdjem a hölgyel, gyorsan Kinga, miért jött létre maga a VBÜ, ugye így szoktuk becézni, vagy rövidíteni.
Jó reggelt kívánok! Igen, VBÜ-nek rövidítjük. A Védelmi Beszerzési Ügynökség 2,5 évvel ezelőtt jött létre, központi beszerzőszervként. Több központi beszerzőszerv is létezik az országban, de ez ugye kifejezetten a védelmi és biztonsági területtel összefüggő beszerzések központi beszerzőszerveként jött létre. A kormány alapvető célja volt, hogy ezen a területen, az ezzel a területtel összefüggő célok a beszerzésen keresztül is érvényesülni tudjanak, és ezért hozta létre. Mint minden központi beszerzőszervnek, a Védelmi Beszerzési Ügynökségnek és a professzionalizáción, a duplikációk elkerülésén keresztül ugye az átgondoltabb, hatékonyabb beszerzések megvalósítása célja.
Nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor beszélünk védelmi beszerzésekről, általában katonai dolgokról, de nem csak katonai dolgokat szerez be a VBÜ, jól mondom?
Valóban így van.
Tehát a BM-nek is.
A védelem és a biztonság területén szerez be.
Ezek magyarul a rendőrök is kapnak.
A rendőrség, a legfőbb ügyfeleink a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium irányítása alatt álló szervezetek. Nem csak a rendőrség, de a katasztrófavédelem, a TEK, a büntetés végrehajtás, tehát széles körben szerzünk.
Igen, el. Azért szoktunk mindig a katonai cuccokról beszélni, mert azok a legnagyobbak méretben, igen, a leglátványosabbak, és ugye hozzá kapcsolódnak a különböző ipari fejlesztések is. Még hagyd maradjon a Kingánál, azt még egy percet engedj meg. Azért ennek nagyon komoly jogszabályi hátterei vannak, ugye, hogy működik a VBÜ. Erre külön magára a működésre, a létrehozásra és a különböző beszerzésekre is komoly jogszabályok vannak. Minimálisan egy picit foglalja össze nekem, kérem, Kinga, hogy ez hogy is van pontosan.
Maga a védelmi és biztonsági beszerzések területe Európai Uniós szinten is különálló szabályozást kapott. Ennek van egy átültetett magyar jogszabály, a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló törvény, emellett maga a Védelmi Beszerzési Ügynökség, mint központi beszerzőszerv egy kormányrendelettel jött létre, és ebbe a kormányrendeletben kapott közfeladatot ezeknek a beszerzésnek a lefolytatását.
Egyszer mondott nekem Marod Gáspár olyat, még akkor kormánybiztos volt, most ugye fejlesztési, védelmi fejlesztési igazgató,
de ez
most
fegyverzeti
igazgató, ugye ez most azért van, mert ugye most azt az időszakot éljük, amikor még nem állt fel az új kormány, a korábbi kormány lemondta, hogy ügyvezető kormányzás működik, hogy a Lándzsa hegye. Emlékszel, igen, mondtál egy ilyet, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyon hatékonyan és nagyon professzionálisan mennek ezek a beszerzések. Ez mit jelent?
Ugye nem a nyilván professzionálisan mennek, persze az egy elengedhetetlen belépő és kritérium, hogy úgy menjenek, de a rendszer létrehozásának volt egy erőteljes indoka. Mégpedig, hogyha néztük a különböző például kézifegyvert használó magyar fegyveres testületeket, ugye van számtalan ezekből egyébként, ezt nem tudják úgy a hallgatók nyíltan. A legkülönfélébe pisztolyokat használták például.
Tehát ahány minisztérium, annyi különböző pisztoly. Más igen, az igazságügy, más igen, használt, a belügyminisztérium, a honvédség, a pénzügyminisztérium.
Igen, tehát hogy és itt megjelent egy nagyon markáns magyar fejlesztési koncepció, egy iparfejlesztési koncepció, például a kézifegyvergyártás, és ugye ott egy olyan licenszdíjat vásárolt az ország, amelyik a csehektől, aminek a tekintetében akkor viszont már érvényesíteni akartuk ezt a magyar fegyveres testületek tekintetében ezt az együttműködést, amit kötöttünk, hiszen nem véletlenül fizettünk licenszdíjat egy fegyvergyártásért. Tehát el kellett kezdeni harmonizálni az ipari érdekeit az országnak a felhasználói érdekekkel. És ugye a felhasználói érdekek, azok meg szanaszét futnak értelemszerűen, mert mindannyian emberek vagyunk. Egy ponton túl itt már unszimpátia van a fegyverekkel, vagy a haditechnikai eszközökkel kapcsolatban, de nyilván ezt felülírja azért az országnak az érdeke. Tehát egy pontig akceptálható például vannak speciális fegyveres csoportok, mint a különleges műveletisek.
De az csak egy kis része az országnak.
De az egy kis része.
De a rendőrjáról miért ne hordhatna ugyanolyan fegyvert, mint a pénzügyőr, vagy a smasszer, ugye az igazságszolgáltatásnál, vagy például a katonai járőr simán a határon.
Igen. Tehát itt nagyon markánsan érvényesíteni kell tudni a nemzeti érdekeket, hiszen ahogy ezt korábban is beszéltük, a hadipar az nem játék, a hadipar az, ha rosszul van tervezve, rosszul van összerakva, akkor az maga alá is temetheti az ország gazdaságát. Tehát ez biztos, hogy ahogy az egyéb területeken is a fegyveres testületeknél elvárja a közvélemény, hogy rend és fegyelem legyen, úgy az általuk használt eszközöknél a világban, az őket körbevevő közbeszerzési világban is rendnek és fegyelemnek kell lennie.
Azt ígértem, hogy úgy fogunk beszélgetni, hogy egy kérdés ide, egy kérdés, de most megint megtörik. Hány százaléknál tartunk, vagy hány százalékban tartunk, hogy már egységesítettük a fegyvereket a fegyveres testületeknél, vagy ennek a menetében hány százaléknál tartunk? Tehát akkor ez
maximálisan 100%-nál tartunk, mert a jövőbeni beszerzések azok most már egy nagy rendszer keretén belül mennek. A kifutó termékekben, tehát hogyha az a kérdés, hogy a hány százalékban van még különféle fegyver a honvédeknél, rendőröknél, pénzügyőröknél, egyéb szervezeteknél, akkor még elég nagy a mintázat. Nem tudok erre konkrét számot mondani, de folyamatosan zajlik ezeknek az eszközöknek a cseréje.
Pár hete beszélgettem Russin Romulus vezérkari főnökkel, és azt mondta, hogy beszélgetett katonákkal, és megkérdezte, hogy hát ezen német bakancs van, ezen amerikai bakancs van, ezen olyan repeszálló mellény van, ami vagy magyar, vagy még orosz technika, meg cseh, meg egy csomó verzió van. Lehet ezt majd hosszú távon egységesíteni? Kingának mi a véleménye erről?
Igen, lehet egységes.
De ez egy nehéz feladat, nem? Mert nagyon sok testület, nagyon sok emberről beszélünk, tehát több tízezer emberről beszélünk, majdnem százezer ember, vagy nem tudom hányan hordanak Magyarországon fegyvert, illetve tagjai a fegyveres testületeknek, mint százezer fölött van.
Így van. Valóban eltérő célok vannak, eltérő célra használják az egyes haditechnikai eszközöket a különböző fegyveres testületek. Nyilván ebből adódóan lehetnek eltérések, és azt is figyelembe kell venni, hogy egy haditechnikai eszköznek több tíz év a rendszerben tartási ideje, tehát lecserélni ezeket ugyanúgy több tíz évig tart, hiszen felesleges lenne idő előtt lecserélni sok eszközt.
Hagy térjek vissza, az előbb beszélgettünk a Védelmi Beszerzési Ügynökség létrehozásához. Mi volt a legfontosabb cél egyébként, hogy sokkal gyorsabban lehet így beszerezni, vagy hatékonyabban, vagy gazdaságilag könnyebben lehet profitorientáltá tenni egy beszerzést, hogyha nem mondjuk minisztériumi szinten történik? Gondolom, erre választodnak a jogszabályok, vagy környezet, amiben működik az ügynökség.
Igen, és nyilván az ügynökség esetében a tulajdonosi joggyakorló kormány biztos úr, akinek van egy kijelölt feladata, a kormánynak van egy stratégiai célja, és ezt a stratégiai célt a Védelembeszerzési Ügynökségen keresztül is megvalósítja.
Igen, tehát azt kell tudni, hogy akár hogyha egy ilyen egyszerű dolgot, mint a lőszert szerzünk be a kézi fegyverekhez, az is egyfajta szakértelmet igényel. Most ebből a szempontból alig van egy-két ember, aki valóban ismeri az összes lőszerfajtát, ismeri a gyártóvállalatokat, a köztük lévő minőségi különbségeket, stb. Tehát hogyha mindenki külön szerzi be ezeket az eszközöket, akkor feltételezhetően, illetve nem csak feltételezhetően, ezt láttuk a napi gyakorlatban is, nem feltétlenül jut hozzá a megfelelő magyar szakemberekhez. Tehát valójában a kormány azért is hozott létre egy ilyen központosított beszerzési ügynökséget, hogy ott lehessen allokálni azokat a magyar szakértőket, akik aztán rendelkezésére állnak az összes minisztériumnak az egyes beszerzési folyamataikban, és biztosítják azt a szakértelmet, amit nem feltétlenül tudott mindenki megszerezni magának.
Tehát magyarul a profi beszerzők egy helyre csoportosítása, hogy ne kelljen például a pénzügyöröknél, a pénzügyminisztériumnak ezzel foglalkoznia, hogy kinél van a legjobb gépkarabé, vagy hogy ha nekik erre van szükségük.
Nem csak beszerzőknek, hanem műszaki szakértőknek.
Műszaki szakértőknek, igen. Mi az eljárási mód? Például, ha már a pénzügyöröket mondtam, nem tudom hány pénzügyőr komolyan fel van fegyverezve, nem kicsit, mert olyan akciókba vesznek részt, olyan kamionokat kell megállítani, olyan akciókat hajtanak végre. ilyenkor a pénzügyminiszter szól a VBÜ-nek, Kinga, mesél erről, hogy történik, vagy alsóbb szinten történik a beszerzés, vagy a kommunikáció, hogy mire van szükség, hogy megy ez?
Alapvetően igen, tehát maguk a költségvetési szervek az érintett szervek, tehát például a pénzügyminisztérium esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatal, uh-huh. és maga a Nemzeti Adó és Vámhivatal fordul a vidámbeszerzési ügynökséghez egy beszerzési igénnyel, vagy az általa kijelölt szemre. Ez nyilván több embert jelent, tehát nyilván ott is van egy műszaki szakértelem, ott is van egy pénzügyi szakértelem, uh-huh. együtt dolgozunk velük, tehát együtt alakítjuk ki, együtt készítjük elő a beszerzési eljárásokat.
Ez így van, hogy kérnek időpontot, akkor egy uh-huh. mondjuk a Vám és pénzügyőrség, vagy Nemzeti Vám Adóhivataltól bejön egy csoport, és akkor ők megrendelnek. Azt mondják, hogy szükségünk van kézifegyverekre, géppisztolyokra, golyóálló mellényekre, stb. És akkor azt mondjuk, hogy akkor elkezdünk dolgozni, hogy hol lehet ezt a világon a legjobb feltételek mellett a lehető leggyorsabban igazodva a tervekhez beszerezni. Így megy ez?
Hát úgy megy, hogy ennek van egy hivatalos útja, amikor is nekik úgymond fel kell tölteni az igényt a VBÜ számára. Tehát az
van erre egy applikáció?
Persze, vagy? Igen. Ennek megvannak a hivatalos eljárási metódusai, és utána a VBÜ a kormánybiztosi irodán keresztül eddig fordult a Nemzetbiztonsági Kabinethez, és a Nemzetbiztonsági Kabineten keresztül a magyar kormány engedélyezte a uh-huh. beszerzést. Ezért minden érintett szervezetnek, akinek van ilyen típusú haditechnikai eszköz beszerzése, és érintve van a VBÜ rendelet által, minden évben előre föl kell tölteni egyébként a tervezett beszerzéseit, amiket nyilván aztán lehetnek ad hoc beszerzései is, azokat egyedileg engedélyezünk, de a tervezett programokon keresztül nagyjából kap a kormány egy képet arról, hogy ez a haditechnikai piac, ez hogy mozog, milyen várható beszerzések vannak, és ezt tudja aztán stratégiába érvényesíteni a hadipari fejlesztési stratégia koncepció összerakásánál.
Most is érkeznek ilyenek, például adhok kérelem, mert ugye akkor van tervezés, hogy például mire lesz szüksége, ha már szegény vámosokat mondtuk például 2023-24-25-re, na de mit jelent az, hogy adhok beszerzés? Van ilyen most
folyamatosan
is?
Mindig van, minden és mindig lesz. Hiszen van egy tervezés, az uh-huh. egy terv, azt jó előre kell megadni. Utána, mire eljut odáig az érintett szervezet, hogy feltölti a portál, nekünk egy portálunk működik, ahol ezeket az igényeket feltöltik, uh-huh. addigra sok minden változhat. Illetve felmerülhet olyan új adhok igény, amit ugyanúgy ki kell elégíteni, és nyilván ezek a konkrét eljárások, amiket mi lefolytatunk.
Mennyire gyorsan sikerül egy ilyen kérés? Maradjunk már tényleg a pénzügyőr példánál. Tud Kinga egy példát mondani, hogy mit jelenthet egy adhok beszerzés, valakinek kellett valami, és mennyire gyorsan tudnak erre reagálni, és fut át a cucc. Tehát onnantól kezdve, hogy feltölti a számítógépen, és ott összeülnek, mikor kaphatja meg legkorábban. Van-e pozitív példa, meg negatív példa, hogy sikerült 4 hét alatt elintézni, van, aki meg másfél éve vár valamire.
Pontosan.
Komolyan?
Igen, ez így van.
Meg is válaszoltam, akkor mehet tovább.
Nagyon sok mindentől függ. Nyilván maga az egész közbeszerzési piac, a közbeszerzési eljárások részletesen vannak szabályozva. Ugye itt, ahogy kormánybiztos úr is említette, van egy engedélyezés.
A közbeszerzésekkel?
Nem minden esetben. Tehát nyilván maga, amíg a Nemzetbiztonsági Kabinethez is felterjesztjük, az is időbe telik. Maga az eljárás előkészítése is időbe telik, hiszen azt úgy kell előkészíteni, hogy utóbb ne legyen probléma az eljárás lefolytatása során, és maga az eljárás időtartama az attól függ, hogy milyen jogszabályt alkalmazunk, mennyire komplex az adott beszerzés, milyen értékhatár feletti.
Mondjam már rengeteg... egy gyors példát, meg egy lassú példát, jó?
Tehát gyors példa nyilván egy közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés, uh-huh. az 1-2 hét alatt is lefolytatódhat. Míg egy...
Konkrét példa? Nem matricákról beszélünk, egyenruhákról például, sapka.
Hát ezeket nagy tételbe veszünk.
Nagy tételbe, igen.
Itt nem ez a jellemző.
Gyors beszerzés, amikor évvégén van maradvány összeg, és van egy parlamenti mentesítés, tehát nem kell a nyílt közbeszerzés szabályait végigvinni, akkor például tavaly évvégén kellettek nagyon gyorsan kiképzési lőszerek, meg alaplőszerek, az ilyenkor le tud menni 1-2 hét alatt, hiszen ilyen nagyon lényeges, az egy nagyon minimális rendelés volt, és nagyon megemeli a lőszer árát, hogyha külön egyedileg rendelés, rendeljük meg egy nagyobb gyártási folyamattól függetlenül a nemzetközi piacról. Ilyenkor lényeges, hogy rá tudjunk csatlakozni egy másik közbeszerzésre. Jelesül rácsatlakoztunk a Német Védelmi Minisztériumnak egy beszerzésére, hiszen be kell lőni a lőszersorozatokat, és ez nagyon megdrágítja a kevés lőszer esetében a fajlagos egy lőszerre jutó árat. De miután be tudtunk csatlakozni egy a Német Védelmi Minisztérium által megrendelt nagyobb megrendelésre, ezért jóval jobb piaci áron tudtunk lőszerhez jutni. Ez például nagyon gyorsan végigment ez a megrendelés.
Mondasz egy negatív példát is?
Negatív példából sajnos tudnék mondani.
Többet akkor egyet, hogy valaki már nagyon régóta
többet is. Azért nem szeretnék mondani, mert van úgy, hogy a felhasználóval kapcsolatban is több hónapig megy az egyeztetés, hogy valójában ő mit szeretne, miért fontosak számára azok a műszaki paraméterek, és ilyenkor, ilyenkor megy egyfajta vita a felhasználóval. A Védelmi Beszerzési Ügynökségnek az a feladata, hogy a kormány központi stratégiájának érvényt szerezzen, de nyilván a felhasználók oldalán is lehet egyedi elképzelés. Volt ilyen például golyóálló mellények beszerzése tekintetében, hiszen volt ezzel kapcsolatban gyártási potenciál Magyarországon, de nem volt mindenre, tehát itt nagyon nagy a variabilitás, hogy mire kell, lehet alkalmazni ezeket a mellényeket, pontosan milyen feladatokhoz, milyen körülmények közé, és nyilván ilyenkor a Védelmi Beszerzési Ügynökség teszi föl a kérdéseket, és ez adott esetben ez az egyeztetés hónapokat is elvihet, sőt rosszabb esetben akár egy évig is elhúzódhat, hogyha az ügyfél nem válaszol elég gyorsan, hiszen a VBU eléggé precízen válaszol minden megkeresésre, de látjuk azt, hogy ott se egyértelmű mindig, hogy mit szeretnének venni, pontosan
már
mire.
Már a kérdés sem teszi fel pontosan.
De ez egy teljesen normális dolog, hiszen ők is tapogatóznak, valami újat szeretnének beszerezni, láttak vásárokon ezt, azt, amazt, tetszik nekik, nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy egyébként idehaza, amik a gyártási kapacitások, tehát ilyenkor megy egy hosszú hónapokig tartó egyeztetési folyamat, ilyenkor el tud húzódni több mint egy évig is.
Kaptatok-e már irreális kérést, valaki szeretne mondjuk tenger alatt járót, vagy nem tudom, tehát nem. Valami olyasmit, ami nem. Tehát nem. Mindenki tudja, hogy nem. Kingától hagyd kérdezzem meg, hogy mi a dinamikája ennek, nagyjából mennyi kérés fut be egy évben, vagy havi szinten, és ezen hány kollega dolgozik a Védelmi Beszerzési Ügynökségnek? Kicsit mutasson bele a hivatal munkájába.
Több száz beszerzési igény érkezik egy évben.
Tehát akkor az tucatjával havonta, ez azt jelenti?
Igen, igen, de nyilván ennek van egy ciklikussága. Ugye költségvetési évek vannak, az érintett szervezetek ugye minden évben az adott évi költségvetéssel gazdálkodnak, és nagyon sokszor az év vége az, ami nagyon erős, amikor rengeteget tolnak be, mert hogy el kell költeni ugye az adott évi
Igen.
Az év elején meg lassúbb általában. Tehát van ennek egy ilyen dinamikája.
Mi a most, ugye május van, miről szólnak most a beszerzések? Most is érkeznek az igények folyamatosan. Lehet-e mondani, hogy ki a legnagyobb ügyfél a magyar védelmi beszerzésben? Kitől érkezik a legtöbb kérés? Lehet erre példát mondani, vagy ki a top 1-2?
Természetesen a legnagyobb ügyfelünk a Magyar Honvédség parancsnoksága, hiszen a legtöbb haditechnikai eszközt és szolgáltatást ők veszik. Emellett a Honvédelmi Minisztérium és az alárendelt szervezetek vonatkozásában egy általános hatásköre is van a Védelmi Beszerzési Ügynökségnek, tehát nem csak haditechnikai eszközök és szolgáltatások, hanem civil beszerzéseket is végez számára, ezért nyilván ők a legnagyobb ügyfél. A második legnagyobb az a BM területén az Országos Rendőrfőkapitányság, a készeleti rendőrség, és úgy utána
jönnek a kicsik. Igen. Mekkora csapat dolgozik ezen? Hány kollégája fogadja ezeket a beszerzéseket, és hányan végzik? Ugye az irodát már láttuk, már forgattunk is, hogy gyorsan mondok egy kis reklámot, aki belenéz a szimulátorba az ATV-n, az láthatja a képet, hogy miket szereztünk be, nagyon, hogy is mondjam, demonstratíva, a legnagyobb cuccok vannak bent, de, és akkor egy kicsit a hivatalról is beszéljük, hogy hányan dolgoznak ezen.
90 fő körüli a Védelmi-beszerzési Ügynökség létszáma. Itt a nagy része beszerző, de természetesen más területek is vannak, maga a portál működtetés, a beszerzési igényeknek a kezelése, a Nemzetbiztonsági Kabinethez való felterjesztése is a feladatunk, emellett projektmenedzsment tevékenységet is ellátunk.
Az azt jelenti, hogy?
A megkötött szerződések kapcsán szorosan együttműködve, alapvetően az Rényi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nagy szerződéseit együtt dolgozva a Magyar Honvédség parancsnokságával.
Mondok valami titkos dolgot, a VBÜ az nemzetbiztonsági védelem alatt áll, jól mondom? Ugye? Nagyon kiemelt stratégiai hely. Védve is van,
nyilván
egy csomó titkos dolog.
Honvédelmi érdekű gazdasági ugye? Társaságként működünk.
Ez titkos, de mit lehet erről elmondani? Ugye a riporter mégiscsak ezt kérdezi, hogy...
Hát mint minden, minden ebbe az ágazatba tartozó központi funkciót, állami funkciót ellátó hivatal vagy szervezet vagy cég a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat védelme alatt áll. Ami a lényeges eleme ennek a dolognak, hogy, hogy általában a haditechnikai beszerzéseknél nem ér véget a beszerzés a szerződés megkötésének a pillanatában. Ott nagyon-nagyon sok kérdés merül még föl, hosszú éveken keresztül szállítanak, nagyon sok adhok nyitott kérdés van egy szállítási szerződés megkötésénél, amit befolyásol a világpiac, a világpolitika és sok egyéb tényező. Tehát ott egy elég komoly projektmenedzsmentet kell működtetni. Egyes beszerzések indukálnak további beszerzéseket, hiszen van úgy, hogy nem a komplex fegyverrendszert egybe tudjuk megvenni, hanem megveszük az alapbázisát, és arra kell a kiegészítőket rávenni, tehát egy csomó másik beszerzést kell lefuttatni még ennek a talaján. Tehát ez egy elég bonyolult feladat, egy olyan bonyolult, nagy bonyolultságú projektmenedzsmenti feladat, ami talán egyedülállóvá is teszi a kormányzati struktúrában ennek a szervezetnek a feladatkörét.
Látjuk, hogy milyen üzleti alapon és milyen rendszerben dolgozik a VBÜ. Most már ugye egy kicsit beleláttunk, ezért jött el Kinga, hogy ezt egy kicsit megvilágítsa. Mennyiben változtatott a működésen a háború? Azért ez most februártól nagyon rányomta a bélyegét az életünkre, vagy nem?
Nem. Nem. Ezek, tehát a stratégiai jellegű beszerzéseket már késő elkezdeni akkor, amikor van egy konfliktus a közelben. Uh-huh. Tehát ezt előre kell tervezni.
Úgyhogy... Tehát ugye meg 2-3-4 évre kell tervezni mindent, tehát tulajdonképpen akkor...
10 évre. Tehát 10, mire egy komolyabb fegyverrendszer valóban kiépül, ahogy mondtam, minden kiegészítő eleme beszerzésre kerül, leszállításra kerül, és rendszeresítésre kerül az adott fegyveres szervezetnél, a kiképzésekkel együtt, az legalább 10 év. Tehát mi erről beszélünk évek óta, hogy ezt nem lehet békeidőben úgy tenni, mint hogyha ez az ágazat nem létezne. Egy kormányzat nem viselkedhet úgy, mint hogyha az ország védelme nem lenne egy kiemelt kérdés, még akkor is, hogyha épp a lakosság ezt nem érti. Nem lehet úgy viselkedni, hogy demagóg módon összekeverjük a családorvosi rendelők nyitásával. Ez két teljesen különböző feladat. A családorvosi rendelők, gyerekorvosi rendelők nyitása az ugyanolyan fontos, mint egyébként védelmi időben az ország felkészítése a teljes körű védelem biztosítására. Tehát nem lehet játszani békeidőben, és szerintem az elmúlt hetek ezt igazolják, hogy talán most már megértik az emberek is, hogy mi az, amiről beszéltünk, hogy ha békeidőben nem a megfelelő felelősségteljes gondolkodással nem készülünk föl, akkor ma igen nagy bajban lennénk az elmúlt időszaknak az eseményei alapján.
Nagyon érdekes időszakban beszélgettünk, ugye pont kormányalakítás van, és ahogy mondtátok, illetve Kinga is mondta, azért ezek nagyon hosszú távú és tulajdonképpen éveket átnyúló fejlesztésekről, beruházásokról beszélünk. Tulajdonképpen egyszerűsítem a kérdést, hogy eldöntem, hogy marad a VBÜ attól, mert feláll most egy új kormány?
Mindenképp marad, ez a kormánynak nem egy adhok ötlete volt, hogy ezt a VBÜ-t össze kéne rakni. A VBÜ elég komoly jogszabályi beágyazottsággal bír a magyar jogrendbe, tehát önmagában a megszüntetése is már komoly jogi munkát feltételezne, de nincs is ilyen szándéka. Tehát mindenképp marad a Védelmi Beszerzési Ügynökség hosszú távon.
És a vezetői is maradnak? Megkérdezhetem?
Hát ez majd várjuk meg a felkéréseket, akkor kiderül most már ez egy-két hét.
Tehát ugye most átmeneti kormányzás van, tehát most egy olyan szituáció van, hogy amíg nincs megnevezve a miniszterek, és ő által pedig a miniszteri biztosok, a kormánybiztosok és az államtitkárok addig.
De amíg nem állt fel a magyar kormány, igen, addig van egy ex-lex állapot ebben a helyzetben, és maradéktalanul biztosítani kell ezeknek a rendszereknek a működését, úgyhogy zajlanak most is az alapvető funkciójukból származó feladatellátások, tehát mindenkit meg tudunk nyugtatni, hogy hiába a kormányfelállítás okoz egyfajta jogilag átmeneti periódust az ország életében, ezek a rendszerei a magyar államnak megbízhatóan működnek változatlanul.
Igen, azt azért eláruljuk, hogy ezt az adást 9-én vesszük fel, és lehet, hogy amire adásba kerül, már mindenki más pozícióban lesz. De Kinga, független attól, hogy most olyan állapot van, hogy átmeneti kormányzás van a parlamentben, ettől függetlenül a VBU teljes hatáskörrel tud dolgozni, működni úgy, ahogy korábban.
Természetesen a beszerzések folynak.
Na hát akkor ez egy remek végszó volt is, ez volt a bázisugrás itt a Spirit FM 92.9-en. Nagyon szépen köszönöm Fai Kinga vezérigazgatónak, aki a Védelmi Beszerzési Ügynökség vezérigazgatója, és Marot Gáspárnak, a Nemzeti Fejlesztési Igazgatónak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor folytatjuk, még egy hét múlva ismét itt leszünk. Köszönöm szépen még egyszer.
Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit FM-en.